Hölgyek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány több jelentős helyi tiltakozást kiváltó beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A döntés érinti többek mellett a lángépgyára Klubbaliga területét, Tihanyt, Sukorót, a Margit-szigeti teniszstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz jelenlegi terveit, írta a miniszter. A már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják jogaikat, fogalmazott Vitézy Dávid. Tömeges ukrán dróntámadás érte Moszkvát, közölte kett hajnalban Szergej Szobjenyin, az orosz főváros polgármestere. Közlése szerint 620 repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezet repült Moszkva és régiója felé, közülük 180-at a főváros közelében semmisítettek meg. A TASZ hírügynökség szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása. A dél-oroszországi Rosztovi régió légterében is több mint 80 ukrán drónt lőttek le. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány most benyújtott törvényjavaslata, mely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés szerint korábban a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva a hallgatóság online is részt vehetett egyes tárgyalásokon. A mostani indoklás alapján az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását is célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan, áll a javaslat indoklásában. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadás szolgáltatásra, közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A közlemény szerint az adóhatóság kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba, áll a közleményben. December végéig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozták. A közlemény szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A nagyobb forgalmú vállalkozások, szolgáltatók pedig gépi interfészen keresztül saját rendszerükből is teljesíthetik az adatszolgáltatást. Augusztus 20-án és 21-én ismét különleges vizuális élményé változik Miskolc belvárosa. A tündöklő, a fényművészete programjai azonban idén már jóval túlmutatnak a látványos fényfestéseken, illetve installációkon. A két nap során zongorakoncert, cirkuszi előadások, tűztánc, UV-programok, élőzene és egy nagyszabású abbasó is várja az érdeklődőket. Miskolc ikonikus helyszínei így nem csak a kortárs fényművészet alkotásainak adnak otthont, hanem egész estés közösségi élményt kínálnak a családoknak, pároknak és a városba érkező látogatóknak is. A látványos alkotások mellett számos olyan program is várja a közönséget, mely tovább gazdagítja az élményt. Augusztus 20-án a Hősök terén ad koncertet a nemzetközileg elismert tajvani zongoraművész Shinni Liu, akinek előadásában a klasszikus zene időtlen szépsége találkozik a tündöklő egyedülálló atmoszférájával. Augusztus 21-én az Erzsébet tér a családok egyik kedvelt helyszínévé válhat, ugyanis több alkalommal bemutatkozik a Tintaló Társulat. A cirkusz játékos interaktív előadásai a legkisebbeket és a felnőtteket egyaránt megszólítják, miközben a közösségi élményt helyezik a középpontba.
Az időjárásról.
Futó zápor, zivatar főként a Zemplén térségében alakulhat ki. Szerdán napos, száraz, gyengén felhős idő várható, élénk néhol erős lesz a szél. Szerdán napközben 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
Európa Rádió híreit hallották.
We are snubbing all the fire, shivering in icy rain, walking through the path of hope, trying to escape from the pain. Too much to gain, finding the pace with you.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, kerámiai különlegességek a 100 éve alapított Pataki Kerámia gyárból. Ezzel a címmel nyitotta meg legújabb helytörténeti időszaki kiállítását a Magyar Nemzeti Múzeum, a Rákóczi Múzeum a Sárospatakon a Zempléni Fesztivál 0. napján. A Rákóczi Látványtár időszaki kiállítási termében rendezett tárlat a Rákóczi Múzeum néprajzi és iparművészeti gyűjteményéből válogatva mutatja be az üzem 100 éves történetét. A kiállítás 2027. február 28-áig tekinthető meg, közölte az Európa Rádióval dr. Tamás Edit múzeumigazgató.
Én még emlékszem arra, hogy a 92-es induláskor, és azután is évről évre mindig volt a múzeumnak kiállítása a fesztivál keretében. Aztán ez egy kicsit úgy elvált, hogy mi nem feltétlenül ekkor nyitottuk a kiállítást, hiszen egy múzeumnak már ez egy a főszezonnak a kicsúszó része, és ezek mindig hamarabb megnyíltak, tehát itt voltak a fesztivál alatt, benne voltak a programfüzetben, de nem feltétlenül a fesztivál alatt nyitottuk meg, hiszen nekünk most is két kiállításunk szerepel a fesztivál programfüzetében, az április utolsó napján megnyitott Rákóczi kiállítás. Természetes, hogy a Rákóczi évfordulón ez a figyelem még most is eltart, hiszen október 31-ig látogatható lesz, viszont nekünk is azért most több olyan kiállítási tervünk kellett, hogy beleférjen az évbe, és így a nyár elején nyílt gyermekrajz kiállítást nem tartottuk fönn tovább, de ez egy tudatos döntés volt, hiszen ez nem tegnap alakult ki, hiszen már ezt tudtuk, a múzeum mindig évfordulókra nagyon figyelmes, és oda koncentrálunk, hogy ezekből ne maradjunk ki. Tehát Andrea dolgozott már rajta egész évben. Nekem az a legnagyobb élmény, hogy talán rá csodálkoztatjuk a látogatót, hogy ez egy és ugyanaz az üzem ennek a gyárnak a története. Van, akinek a cserépkája gyártás jelenti Patakot, másoknak pedig a díszkerámia, de hogy ez egy tőről, mikor, melyik a piac erőssége, gyengülése, visszaszorulása miatt, melyik tartotta, vitte a céget előrébb, erre egy nagyon jó kis kiállítás, és akiknek van idejük, úgy teljes ez a tárlat, hogy itt megnézik ezt az anyagot, és utána ugyanebben az épületben felsétálnak az emeletre, és megnézhetik az állandó kiállításban a pataki kerámiákat, amelyek szintén a témához kapcsolódnak. Úgyhogy most ilyen szempontból ezzel a kiállítással egy tudatos döntéssel visszatértünk a fesztivál nyitó közé, és egy újdonságot teremtettünk, hogy a 0. napon tulajdonképpen holnap, akik már érkeznek, itt vannak a fesztivál alatt, már holnaptól nézhetik, de mi nem csak a fesztiválra, nem rövid időre készülünk, hiszen jövő tavaszig látogatható lesz ez a kiállítás, hiszen mi mindig egy hosszabb etapban, hiszen sokan jönnek Patakra, jönnek ősszel is, hál' Istennek télen is, és legyen nekik is az az örömük, hogy ez a különleges, mert azért 100 esztendő nem kevés, hogy ez a különleges évforduló itt legyen, és hát én a sors kegyeltjének érzem magam, mint intézmény, hogy igen, 1950-ben indult a múzeum, 24 évvel a gyár elindulása után, és fontosnak érezték, hogy begyűjtsék, odafigyeljenek, és még a kezdeti termékből tényleg ez az úrik feliratos virágkaspó hihetetlen, hogy milyen fontossá vált, amit én az évek során annyiszor arrébb tettem, de értelmet, kontextust most ebben a kiállításban kap, hogy egyébként ezzel indult az üzem, lehet, hogy volt ez kiállítva, de így ebben az összefüggésben nem, és milyen érdekes, hogy főhelyre kerülhet egy virágkaspó azáltal a felirat által, és azáltal, hogy az első termékcsalád, és itt van a múzeumban, ez a legfontosabb.
A kiállítás dr. Kalla Zsuzsa, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára ajánlotta a közönség figyelmébe.
A kőedénygyár 1926. július 31-én megkezdte működését a vasútállomás mellett. Herendről, a magyar porcelángyártás világhírű műhelyéből származott az az Ulrich család, mely kézbe vette a pataki kerámia ügyét, és kőedénygyárat alapított a településen, ezért a gyártási titok is a művezető Ulrich és családja tulajdonát alkotta. A gyár munkásai viszont túlnyomó részt sárospatakiak voltak, s többségük helyi fazekasoknak a leszármazottja. Ezek a kezdetek sokat elárulnak a korabeli, és természetesen a mai sárospatakról is. Szerencsésen találkozott ebben a történetben a helyi polgárság modernizációs kezdeményező készsége és a régióban felhalmozódó tradicionális tudás. Ugyanis a pataki kerámia kultúra jóval régebbi, mint maga a gyár. Egy évszázad alatt többször változott a pataki kerámia gyár, rugalmasan alkalmazkodott az új technológiákhoz, a piachoz, az igényekhez, váltották egymást a tulajdonosok, és követték egymást a fazekas dinasztiák. Gyártottak gyerekjátékokat, edényeket és cserépkályhát. A termékek eljutottak külföldre is, de volt olyan időszak, amikor csak raktárra termeltek. Az 1980-as évektől a népi díszkerámia mellett kávés és teáskészleteket, vázákat, kaspókat is készítettek. A gyártás 2024-es leállásával a pataki kerámia ipartörténeti korszaka lezárult. A pataki örökség története mégsem tűnt el. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma a gyűjtemények köré szerveződő szakmai tevékenységével a térség tárgyi és szellemi örökségének kulcsfontosságú őrzője és szakmai műhelye. Mintaszerűen gondozza ezt a 100 éves örökséget.
A megnyitón Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Tőle azt kérdeztem, hogy a kiállítások hogyan illeszkednek egy elsősorban komoly zenei fesztivál program kínálatába.
Minden művészet másképpen kommunikál a közönséggel, és ez borzasztó fontos, hogy ezek egyidejűleg legyenek jelen adott esetben egy ilyen rendezvényen, mint a Zempléni Fesztivál. Ugye a képzőművészet amúgy is hozzánk zenészekhez vagy táncosok nagyon közel áll, mert nem verbális művészet egyik sem. Nem szavakkal, nem fogalmakkal, hanem érzelmekkel operál. És ebből a szempontból a Zempléni Fesztiválnak első perctől kezdve, talán nem az első perctől kezdve, de néhány év után fölismertük meg, nagyon jó partnereink jelentkeztek, akik azt mondták, hogy ők ezt megcsinálják őket, de ez legyen benne is, mi ezt nagyon jól látjuk, hogy legyen benne is. Nagyon büszke vagyok, hogy 6 ilyen kiállítás van, amit ajánlani tudunk, és amelyből 2 ma nyílt meg, és holnap fog megnyílni egy másik kiállítás. Én azt gondolom, hogy a Zempléni Fesztivál egész filozófiája egy összművészeti logika, amelyben nem csak egyszerűen különböző művészeti ágak férnek meg, hanem különböző stílusok, különböző nyelvezetek, különböző rétegeknek szóló műsor, és hát egyébként egy eredendő szándék arra, hogy érthető, szerethető, követhető műfajok és művek hangzik el az emberek számára. Mi nem edukálni akarunk azért ezen a fesztiválon, hanem élményt akarunk nyújtani elsősorban, és hát szerencsére ez a 20-25 év azért megtanított minket arra, és mindenhol megtanított minket, Budapesten megtanított minket, itt bármelyik vidéki városban, ahol jártunk, ha az élmény relatív egyszerűen, vagy nem szörnyen bonyolultan ragadható meg, akkor az hihetetlen ereje van a közösségnél, és ugye nekünk különösen fontos, hogy gondolkozzunk a fiatal Magyarországon, hogy ők valóban 20 év múlva ki fog eljönni egy ilyen kiállításra. Ebből a szempontból nagyon lényeges az, hogy a művészet minden ágát érdemes közszemlére tenni, idézőjelbe, legyen az hallgatás, nézés, bármi, mert nem hisszük el, hogy a fiatalok milyen érzékenyen reagálnak adott esetben érzelmekre és ilyesmikre, és ezt nem használjuk ki. Én iszonyatosan bízom abba, hogyha az oktatásból ez a fajta csak tudás alap és számon kérés és számot adásból áll, hanem helyette élmények, események, tehát olyasmi, amely az embernek a szocializációs és érzelmi képességét is fejleszti, akkor talán van esély. Summa summarum, én azt gondolom, a Zeppelin Fesztivál egy rendkívül erős példája annak, hogy milyen nagyszerű módon fér meg lényegében a kultúra és a művészet minden ága.
Ez a kiállítás, ami most megnyílt, ez ugye Sárospatoknak egy fontos ipar és kultúrtörténeti kiállítása, tehát hogy a helyi értékeket tudja megmutatni a fesztivál, ez mennyire tudatos?
Ez szerintem magától érthetődik egyébként, és hát ebben az értékekben hát akár az Urbán György is így fogalmazható, meg egyébként, meg tavaly is volt egy olyan kiállítás, amely lokális értékeket, vagy emberek ennek a körzetben, vagy ennek a régióban végzett munkája, művészetéről beszéltünk, meg festőművészek alkotásait, egyet kaptam, és egy csodálatosat. Ezek szerintem magától érthetődő dolgoknak kell lenni. Én azt gondolom, hogy ebben egyébként a politikának mindig van ám szerepe, és mindig van pozitív és negatív hatása is tud lenni. Én azt gondolom, hogy a lokális kötődés és egy lokális kultúra ápolása nélkül nincs igazán fejlődés, és egyébként nincs igazán megtartó ereje adott esetben egy bármely generációnak egy település vagy régióban, hogyha ezek mind hiányoznak. Én abba bízom, hogy most egy olyan irányba indulunk el, ahol nem mindent főokosok akarnak megmondani, hanem legyetek okosak ti, a ti régiótokba, a ti városotokba, a ti kultúrátokba, a ti értékeitekbe, és legyen az a dolga a politikának, hogy ezt a dolgot a tőle telhető képességgel, legyen szó pénzről és adott esetben szándékról is, hogy ezt támogassa. Én nagyon bízom ebbe, és egyébként azért, ahol jó vezetők vannak, tehát ugye én azért büszke vagyok nagyon a budafoki polgármesterre, aki hihetetlenül, függetlenül minden elkerülhetetlen politikai nyomás, mert hiszen ezek voltak, és valószínűleg azért nem kerülhetők el a jövőbe se teljes egészében, de ő egy lokálpatrióta polgármesterként azt, amit én láttam ebből a dologból, azt, ami velünk történt, azt, ami bármi másba történik, azt a rengeteg minden kezdeményezést, amely a fiatalok művészeket akarnak támogatni, vagy ott tartani a városrészben. Ezek azok a példák, amelyek azt mutatják, hogy ha képesek lesznek a kisebb, nagyobb települések valóban a saját lábukra állni, akkor azért sok szempontból önmagukat okolhatják, hogyha ez nem akar előre menni. És szerintem ez nagyon hamar ki tud derülni, hogy kiben van élni akarás, kiben van tehetség, kiben van szándék, ki az, aki tesz valamit a saját környezetéért, a saját világáért, és ebből a szempontból, amit mi látunk, ami nyilván azért egy nagyon-nagyon szűrt dolog, mert hiszen ezért ezek ünnepnapok, és persze minden olyan szépnek tűnik, nekünk is, meg mindenkinek is, de azért az, hogy ebben a régióban azért kitapintható a lokálpatriotizmus. Néha egy kicsit durván is, néha egy kicsit szükségtelenül is, néha egy kicsit értelmetlenül is, de azt tudom mondani, inkább legyen lokálpatriotizmus háború, mint sem várni azt, hogy majd valami meg fog oldódni mások által. Úgyhogy azt szerintem ez itt az egyik kulcskérdés.
A kerámia gyár történetét és a tárgyakat a kiállítás kurátora Leskó Andrea néprajzos muzeológus mutatta be. A következőkben vele beszélgetek. Kezdjük azzal, hogy milyen apropó ihlette azt, hogy most az Zemplényi Fesztivál 0. napján a Sárospataki kerámia történetével foglalkozik az a kiállítás, amit a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma rendezett meg itt a látványtárban.
100 évvel ezelőtt, 1926. július 31-én nyílt meg az a pataki kerámia gyár, amelyről ez a kiállítás készült, és teljesen a kezdetektől napjainkig kronológiai sorrendbe berendezve a vitrineket mutatom be az érdeklődőknek a témát.
Hogyha meg lehet tudni, egy kicsit részletesebben valamit erről a 100 év történelemről, hiszen a patakiaknál mindenki tudja, hogy mit jelent a pataki kerámia, ennek több vonulata volt, de hát ez maga a kerámia gyár. Milyen stációi voltak ennek a történetnek, ami itt is megjelenik?
A 100 év ez nagyon színes volt, nagyon érdekes időutazás volt számomra is ezzel a témával foglalkozni. Tulajdonképpen a kezdetek az 1900-as évek elején kezdődnek, a kaolin láz idején. Ekkor nagyon jó minőségű kaolin találtak Sárospatakon és környékén, és felmerült egy kerámia gyár alapításának a gondolata. Erre egy picit még várni kellett. 1925 év végén, december 22-én egy 22 tagból álló betéti társaság alakult, és ekkor döntötték el azt, hogy valóban építenek egy kerámia gyárat, méghozzá Úrik Károly szakember segítségével, az ő családjának a segítségével. 1926. február 15-én el is kezdődtek az építkezések, és a nyárra, július 1-re tervezték eredetileg, de július 31-én nyitotta meg a nagy közönség előtt a gyára kapuját. Egy bemutatás volt ekkor, 52 modell gyártottak, javarész gyerekjátékokat, használati tárgyakat, gyönyörű fehér alapon, hiszen ez még nem az agyagból készült, a sárga agyagból készült termékek voltak, ezek kőedények voltak, gyönyörű, az akkori kor ízlésének megfelelő ornamentikával, gyönyörű virágdíszekkel. Nem voltak olyan harsányak, ezek a színek inkább haványabbak voltak, elmosódó színek voltak, de egy gyönyörű színvilágot mutattak. És egy külön érdekesség, hogy az akkor Bálint József nevű rajztanár egy figurális ábrázolást próbált meg alkotó kedvében a kulacsokon leginkább. A paraszti életnek próbáltam meg különböző vonulatait bemutatni, mint például a malacvásár vagy az aratás, és annyira megtetszett az Úri Károly feleségének, hogy ő is ezt a figurális ábrázolást kezdte el alkalmazni. Nagyon sikeres volt a kezdeti években a gyárnak a termékei, de 4 év leforgása alatt kiderültek azok a hibák, hiába nagyon jó minőségű kaolinból készültek a tárgyak, hogy repedezik a máz, nagyon vékony, tehát törékenyek a tárgyak, a víz áteresztő képességgel is problémák voltak, és ekkor csődöt jelentett a gyár 4 év után. Ekkor a bérlők elkezdték váltani egymást, majd eljött a háború utáni év, 1946, amikor Vida László nevű kályhásmester bérelte ki a gyárat, az ő édesapja Vida József pataki fazekas volt, és elkezdték gyártani a kályhacsempéket, saját tervezésű gépekkel dolgozott a Vida László, és a fazekas árut is gyártottak, ebben besegített a 53-tól Kétság Bertalanné, az utolsó pataki fazekas családnak a legidősebb tagja, és két fia, Endre és Ferenc a tárgyak készítésébe, ekkor még csak néhányan dolgoztak a gyárban, de fontosnak tartották nem csak a kályhák csempéknek a gyártását, hanem ezeknek a fazekas örökségnek a megőrzését is, már ilyen kisebb gyári keretek között. Ez néhány évig működött, megőrizték az ősöknek a motivum kincseit és az edényeknek a formavilágát, és aztán már nem volt annyira nagy kereslet a fazekas áru irányába, maradt a cserépkályhagyártás, viszont ebben olyan szépen kibontakozott a gyár a következő évtizedekben, hogy még a 40-es években 5-6 fővel kezdték a termelést, addigra az 50-es évek közepére már 50-60 fő dolgozott a gyárban, és a kezdeti 10-15 havonta elkészített cserépkályha már 400-ra duzzadt. És ez a 70-es évek legelejéig egy szép évet írt le, de akkor ugye bejöttek a olajkályhák a képbe, és hát ez aláírta a halálos ítéletét a cserépkályhagyártásnak, ekkor egy profilváltásra kényszerült a gyár, ekkor jött annak a gondolata, hogy újra a népi kerámiákkal kellene foglalkozni, és felkérték az Kétság családnak a még élő tagjait, Ferencet, Endrét és testvérüket, Ilonát, hogy segítsenek ezeket a motivumokat újra éleszteni a tárgyakon, úgyhogy a két férfi korongozást tanította a gyárban dolgozóknak, ami már a kezdeti években is már 100 felett volt a dolgozói létszám, és Ilonka néni pedig a virágozás művészetét tanította meg az ott dolgozóknak, hiszen nem volt még ekkor szakképzés, hanem ott a gyáron belül tanulhatták meg, és utána később már a szakmunkás képzés keretén belül is elsajátították ezt a tudományt, és ez a 70-es évektől a 80-as éveken át folyt folyamatosan a termelés két műszakban. A 80-as évek elején jelentette a virágkort, ekkor már évente több mint 1 millió terméket készített a gyár, és a 80-as évek közepétől lesz egy újabb kényszerszülte váltás, amikor már annyira nincs kereslet a díszes népi kerámiák felé, hanem sütőedényeket kezdenek el gyártani nagyobb mennyiségben, valamint rájöttek arra, hogy az elmondások alapján akkor a legfinomabb a savanyú káposzta, hogyha ezt egy cserépedénybe érlelik, és ráálltak a sütőtálak mellett, ami belülmázas volt, ugyanúgy a belülmázazott káposztás hordóknak a készítésére, amiken 20 literes nagyságban készültek, és ez volt tulajdonképpen az a húzóág, amivel az időben át tudták vészeni ezt az időszakot, de a 90-es évek elején csődbe jutott a gyár, 93-ban pedig magánkézbe került, egy újabb váltás következett, inkább már iparművészeti tárgyakat gyártottak, és egy teljesen más profillal, leginkább exportra termeltek Amerikától, Ausztrálián át, Nyugat-Európa országaiba. És a Covid idő alatt 2021-ben leállt a gyárban a gyártás, a 22-ben egy új tulajdonossal még volt egy új lendület, egy nagy kiállítást készítettek a gyár történetéből, kézműves foglalkozásot ismerkedhettek meg az érdeklődők a korongozásnak a fortéjaival, viszont 24-ben leállt a termelés a gyárban, és most már csak előre bejelentett csoportokat várnak a kiállításba, és ők próbálhatják ki, hogy hogyan is dolgoztak régen a saját kezükkel formált tárgyakkal a fazekasok.
Hát ezt a meglehetősen színes és nagyívű történetet hogyan lehet megeleveníteni egy ilyen pici helyiségben, ami rendelkezésre állt? Mint kurátor hogyan tudta megmutatni, hogy mindezzel szembesüljenek a látogatók?
Fontosnak tartottam, hogy minden egységből legyen tárgyi emlék is, vagy tárgyi anyag is, úgyhogy úgy próbáltam berendezni a vitrineket, hogy mindegyik témakör kapjon egy-egy vitrint, néhány tárgyal egy kicsit úgy megszínezve, hogy mégis élővé váljon, és nagyon fontos az, hogy a tárgyaknak mindig története van, és ezért jó, hogyha egy kiállítást, egy kiállítás építője, vagy akár egy tárlatvezető segítségével tudnak megtekinteni a látogatók, mert ekkor kell igazán életre, hogy ott van a története a tárgyak mögött. Nagyon sok gyári dolgozóval beszélgettem, elmesélték, hogy hogyan készültek ezek a tárgyak, és a fotók és a képek és a tárgyak mögött is gyönyörű történetek bontakoznak ki.
Kedves hallgatóink, kerámiai különlegességek a 100 éve alapított Pataki Kerámia gyárból. Ezzel a címmel nyitotta meg legújabb helytörténeti időszaki kiállítását a Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeuma, Sáros Patakon a Zempléni Fesztivál 0. napján. Az eseményről hallották összeállításunkat.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, 15 éves a keresztény roma szakkollégiumi hálózat, amelynek célja sokoldalúan képzett szakmai munkájában magas szintre törekvő, a továbbfejlődésre nyitott, elkötelezett, roma identitásukat is vállaló keresztény értelmiségiek nevelése. Az országos hálózattal egy időben alakult meg Miskolc-Tapolcán a Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium, amely a Miskolci Egyetemre felvételt nyert roma származású hallgatókat támogatja. A Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő intézményben tanuló fiatalokból az elmúlt másfél évtized alatt a keresztény szellemiséget felvállaló, tudatosan gondolkodó értelmiségi réteg fejlődött. Erről beszélget Jászter Beáta, dr. Makkai László kollégium igazgatóval.
15 éves Magyarországon a keresztény roma szakkollégiumi hálózat, és szinte ennek a megalapításával egy időben indult el a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium, dr. Makkai László görögkatolikus áldozópappal, pasztorálpszichológussal, kollégiumigazgatóval beszélgetek. Nagyon szép idő a 15 év. Mi minden alakult, hogyan folyt a munka, hogyan sikerült ilyen sikeres szakkollégiumot létrehozni Miskolc-Tapolcán?
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, és köszönöm szépen ezt a kérdést is, hiszen valóban annak idején, amikor 2010-ben még Kocsis Fülöp, akkor még püspök atya felkért arra, hogy elindulna Magyarországon egy olyan folyamat, hogy a felsőoktatásba bekerülő roma fiataloknak keresztény keretek között szakkollégiumi hálózat indul. És 2010-ben Püspök atya mindig vitt magával ilyen megbeszélésekre, tárgyalásokra, ahol már ennek az előkészítő fázisában, munkáiban részt vehettem, és valóban 2011. szeptemberében el is indult Miskolcon, Miskolc-Tapolcán, a már meglévő egyházi épületünkben a roma szakkollégium. És persze mindenkiben felmerül ez a kérdés, hogy hát vannak-e egyetemen roma fiatalok, ha vannak, mennyien vannak, és hogy egyáltalán akarnak-e egy ilyen csapathoz, egy ilyen szakkollégiumi hálózathoz tartozni. És én magam is rengeteg kérdéssel indultam neki ennek a munkának, ennek a folyamatnak, és mivel egy időben egyetemi lelkészi kinevezést is kaptam, így én is kimentem a Miskolci Egyetemre, és elkezdtem nézni az aulában, hogy látok-e roma fiatalokat, vagy járnak egyáltalán roma fiatalok a Miskolci Egyetemre. Így aztán nagyon szépen megismerkedtem arab és külföldi diákokkal, akikről azt hittem, hogy roma fiatalok, de kiderült, hogy ők nem azok voltak. És így indult el, hogy elkezdtük megkeresni, elkezdtük felkeresni azokat a fiatalokat hirdetések útján, különféle módozatokban, hogy jelentkezzenek hozzánk. Az első időszakban kicsit meg is ijedtünk, mert 2011. augusztusában még alig volt beadva jelentkezési lap, ám mégis szeptemberben 14 fővel elindult a szakkollégium, és onnantól kezdve évente olyan 27-32 fiatalnak tudunk lehetőséget biztosítani ebben az ösztöndíj programban, hogy mindamellett, hogy egyetemisták, mindamellett, hogy roma fiatalok, mindamellett, hogy különféle szakokon vannak jelen a Miskolci Egyetemen, egy olyan közösséget, egy olyan otthont, egy olyan családias légkört tudunk nekik biztosítani a szakkollégiumban, és plusz még egy nagyon komoly szakmai programot, ami alapján egy teljesítmény alapú ösztöndíjban részesülhetnek. Ez az ösztöndíj tudja segíteni az ő tanulmányaikat, mondhatnám azt, hogy önfenntartóak tudnak lenni. Ez az ösztöndíj egy teljesítmény alapú ösztöndíj, tehát teljesítéshez kötött a programunk, amit teljesít a fiatal, azután tudunk neki ösztöndíjat adni, azután tudunk nekik lehetőséget biztosítani, hogy valóban a szakmaiságon túl ebben a közösségben megéljék a identitásukat, megéljék azt, hogy jó közösséghez tartozni, és hogy valóban ez a program segítheti őket, hogy a egyetemi tanulmányaikat időben befejezzék, és szakmájuknak a legjobbjai legyenek.
A 15 év alatt már sok-sok diák kirepült a kollégiumnak a védőszárnyai alól. Mi a tapasztalat? Biztos, hogy atyáik után követik ezeket a diákokat, mi lett velük az életben, mennyire tudtak sikeressé válni a saját hivatásukban, és hogyan értékelik visszanézve a kollégiumnak a segítségét, a görögkatolikus egyháznak, vagy a keresztény roma szakkollégiumnak a segítségét?
Valóban utókövetéssel látjuk, hogy valóban hová sodorta őket az élet, és minden év végén kiküldjük az úgynevezett alumni kérdőívet, amit ugye a hallgatóink visszaküldenek, hiszen az elmúlt 15 évben több mint 100 diáknak sikerült egyetemi diplomát kapniuk, nyelvvizsgát szerezniük, és legalább 7 hallgatónk doktori fokozatban is részesült itt a intézményi kereteinken belül. Hallgatóink többsége rendes munkavállalóként éli az életüket, valaki a közférában helyezkedett el, vannak, akik a pedagógiai munkában kiemelkedőek, vannak, akik vállalkozást indítottak. Többségében én úgy tudom, hogy magyarországi munkavállalók lettek, és hát nekem ugye papként, lelkészként az a külön örömöm, amikor egy-egy hallgató alapdiploma, vagy mesterképzés után kikerül innen, és a nagybetűs életbe elindul az élete, és utána megkérnek, felhívnak, hogy áldjam meg az esküvőjüket, vagy éppen prédikáljuk az esküvőjükön, vagy éppen már kicsit később a gyerekek keresztelőjén, vagy gyerek keresztelőjén vegyek részt. Tehát nekem fontos visszajelzés, visszatükrözés az intézményünk lelki programja tekintetében, hogy valami azért maradt meg, és remélem, hogy nem csak kicsi szelete a keresztényi életnek, valami azért maradt meg a hallgatóinkban, hogy valóban ilyen szépen tudják élni a keresztény életüket is. Ebben az évben például 2 hallgatónak az esküvőjét áldottam meg, vagy celebráltam az esküvői szertartást, egy gyereket pedig kereszteltem, tehát nekem nagyon jó visszatükrözése intézményünk szellemisége tekintetében, hogy a görögkatolikus egyház felvállalva ezt a missziót, ezt a küldetést tovább tudja megöregbíteni a hírnevét, a cigány pasztoráció tekintetében mindenképpen, és plusz az a hozadéka ennek, hogy a kikerült hallgatóink is tovább élik kereszténységüket és a hitüket. Nagyon sok hallgatónk egyébként Budapesten és környékén telepedett le a felmérések szerint, alapítottak családot. Nagyon sok hallgatónk az intézményen belül választottak maguknak társat, párt erre az életre. Tehát az azt jelenti, hogy több, mint kollégium, és több, mint csak egy diák otthon, hanem valóban nagyon sokan itt találták meg életük szerelmét. Látom azt, hogy tudatosan készülnek a házasságkötésre, tudatosan készülnek a családtervezésre, és diplomával a zsebükben. Nagyon sok hallgatónk azért első generációs diplomás a családjukban, de egy boldog és kiteljesedett életet szeretnének élni. Tehát ehhez próbálunk mi az egyetemi évek alatt egy ilyen megerősítést adni, egy ilyen támogatást adni, próbáljuk őket vezetni, segíteni ezen az úton, és talán még ha sokszor itt az intézmény kereteken belül nem is értik egy-egy résznek, egy-egy szertartásnak, vagy egy-egy kápolnai programnak az értelmét, értékét, nagyon sokan visszajelzik azt számunkra, hogy nagyon szép nálunk az adventi készülődés a karácsonyra, vagy a húsvéti bűnbánati időszak, a lelki gyakorlatok, amit tartunk a kápolnában, a személyes beszélgetések nagyon sokat jelentenek a hallgatóknak, az, hogy van kire számítani, és én azt gondolom, ezek tényleg megadják annak a tartásnak az erejét, amit lehet, hogy egy más intézményben, más kollégiumban, más diák otthonban kevésbé tudtak volna magukkal vinni. Volt olyan hallgatónk, aki úgy jött hozzánk, hogy hát volt egyházi ajánlása, de igazából semmiféle köze nem volt az egyházhoz, és valahogy úgy éreztem, hogy ó, hát mit akar ez a papit nekünk mondani, jó, hát igazgató is, hát elviseljük, amit mondani akar. Ugye minden kedd este van ilyen spirituális modul, ahol nyilván róluk van szó, az életről van szó, az evangéliumról van szó, és úgy ment el tőlünk mesterképzés után, hogy a legnagyobb érték, amit ő ennek az intézménynek köszönhet, az, hogy ő valóban itt megérezte azt, hogy és munkatársaimmal együtt beszélünk a kereszténységről, a hitről, az emberségről, az itt nem csak beszéd, hanem mindennapi valóság is. Ez egy nagyon jó visszajelzés és visszatükrözése volt a mi munkánknak, hiszen munkatársaimmal együtt mi ezt hiszük és valljuk, hogy nincs kettős élet, a keresztény életünk azonos az emberi életünkkel.
És nagyon szép környezetben élnek Miskolctapolcán, abban a házban, ahol együtt laknak a szakkollégisták. Tudom, hogy különböző modulokban is részt vesznek, tehát hétvégi képzések vannak, nyelvoktatás van. Jó pár évvel, talán amikor 5 éves volt a szakkollégiumi hálózat, akkor készítettem László atyával interjút, és büszkén mondta, hogy bicikliük van, hogy színházbérlettel rendelkeznek, hogy uszodabérletük van, de például ez a társaság volt az, amely mesekönyvet adott ki, összegyűjtötték a cigány meséket, de szavaló versenyeket is szerveztek, tehát egy nagyon agilis és nagyon sokszínű társaságról van szó.
Igen, tehát önmagában magáról a képzési programunkról talán kevés is lenne ez a műsoridő, hogy beszéljek, hiszen valóban Miskolctapolcán egy festői környezetben nem messze a Barlangfürdőtől található a egyetemi kollégiumunk, ahol tényleg minden adottság megvan ahhoz, hogy valaki nyugodtan tudjon tanulni, és valóban a hétvégi képzéseink, a hétköznapi moduláris programjaink, a nyelvoktatás, a mentorprogramunk, hiszen minden egyetemi hallgatónknak, szakkollégistáknak az egyetemen is van mentora a saját szakon lévő oktató, illetve van belső mentora is egy hallgatónak. A nyelvoktatásban nagyon sok sikereink vannak, hiszen nagyon sok nyelvvizsgásunk is van itt a program keretén belül, ami szintén ingyenes, és a nyelvtanárok ide jönnek a kollégiumba oktatni a diákokat. Valóban a moduláris részben kommunikációs készségek fejlesztése, különféle kompetenciák fejlesztése szerepel, roma identitásnak a megélése, olyan példás roma embereket hívunk, akik maguk is valóban jó példái tudnak lenni a mai fiataloknak is. A keddesti spirituális modul, a kápolnai szertartások, a közösségi program, a kortárs mentorképzésünk, tehát sorolhatnám azokat a dolgokat, amelyekben a hallgatóiknak részt kell venni, és részt is vállalnak személyesen. Ez mind-mind a programnak a része, de mégis a legfontosabb, hogy a programok közül ne vesszen el az ember, maga az egyén, a jelleme, ennek a formálása is a mi feladatunk, hiszen egyszerre kell a diákoknak a hátrány kompenzálását is teljesíteni, hiszen akár korrepetítort is tudunk a diákok mellé adni, és ugyanakkor a tehetséggondozás is nagyon fontos. Pont most jelent meg a napokban a Lehetőségek című kiadványunk, könyvünk, amiben a hallgatóinknak az évvégi munkái jelentek meg, és ezt egy kiadványban, a napokban jelentettük meg, és azt gondolom, hogy értékes gondolatok vannak benne a roma identitásról. Ugye mi azt gondoljuk, hogy nem olyan identitása van a roma embereknek, ami egy ilyen kettős identitás, mert a kettős identitásban benne van valami konfúz, valami zavar. Mi azt mondjuk, hogy egy integrált identitás, ami a roma emberekben, fiatalokban benne van, mind a roma életét is éli, a kultúrát, a hagyományokat, a családban betöltött szerepét, és ott van az az identitás, amit a magyarországi többségi társadalomban is meg tud élni. Tehát ez egy ilyen integratív része a személyiségének, és ezt nagyon jól tudják szinkronba hozni a hallgatóink, és erre törekszünk, hogy valóban ezt a integrált identitást tudják megélni itt a kollégium falain belül.
Jelenleg hány tagja van a Miskolci Görögkatolikus Roma szakkollégiumnak? Most derült ki a fiatalok számára, hogy ki kerül be a Miskolci Egyetemre, és most kezdődnek ugye a kollégiumi elhelyezések, és hány taggal bővül a következő tanévtől ez a szakkollégium?
Az évvégi statisztikánkat tudom mondani, 31-en voltak, ami rendszerünkben benne, csak keresztfélében van, aki végzett, illetve most 4 hallgatónk szerzett diplomát, akik már nem tartanak velünk, hiszen nem csak, hogy diplomát szereztek, de már a mesterképzésen túl vannak. Van, aki jogi diplomát szerzett, van olyan fiatalunk, aki pedagógia szakon végzett, ő most például egy görögkatolikus intézményünkben nyert felvételt, van, aki műszaki karon végzett, és van, aki az egészségtudományi karon, és jelenleg így 26 hallgatónk maradt, és ehhez jön most a bevonó táborunk augusztus 24-én, amikor is akik jelentkeznek hozzánk, felvételt nyertek a Miskolci Egyetem nappali tagozatára, azokat szeretettel várjuk. Augusztus 24-én pedig trénerek, pszichológusok, munkatársak segítik a felvételi eljárásnak a lebonyolítását, aminek a vége egy személyes elbeszélgetés, és ezután kaptak a hallgatók kiértesítést arról, hogy felvételt nyertek-e, vagy esetleg valami oknál fogva nem tudnak bekerülni a rendszerünkbe. Ennek számos oka lehet, a felvételi szabályzataink alapján döntünk természetesen. És hát nyilván a 100%-ban visszajelentkeznek a régi hallgatók is a mi szakkollégiumi programunkba, úgyhogy így azt gondolom, hogy nagy lesz a verseny, de tehetség nem veszhet el, tehát mindig fölvesszük azokat a hallgatókat, akiknek van itt helyük, szerepük a mi szakkollégiumi rendszerünkben, és bízom benne, hogy az idén is egy olyan 30-33 hallgatóval tudjuk megkezdeni a szeptemberi évünket.
Beszéljünk egy kicsit a hallgatóknak az egyéni érdemeiről, vagy a tanulmányi versenyeken elért érdemeikről, hiszen érdemes.
Azt gondolom, hogy igenis, talán a hallgatóink motiváltak a tekintetben, hogy a mentorokon keresztül elinduljanak TDK versenyen, különféle kari versenyeken, ahová tudományos munkát kell beadni, tudományos munkával lehet előre törni, és ebben az évben is vannak olyan hallgatóink, akik TDK versenyen első, második vagy harmadik helyet szereztek. Van olyan, aki kari kitüntetésben részesült, olyan roma fiatalunk, akikre büszkék vagyunk, és hát minden évben kiosztjuk mi magunk is a szakkollégiumnak a díját, aki valóban sokat tett a szakkollégiumért, tehát azt gondolom, hogy ezekkel a kis eredményekkel, díjakkal tudjuk motiválni a hallgatóinkat is. Hát nem utolsó sorban talán viccesnek hangzik, de a egyetemi főzőversenyen mindig elhozzuk az első vagy a második díjat a főzéseinkkel, tehát nagyon finom, autentikus roma ételeket tudunk készíteni, és ez nagyon kuriózum, úgyhogy már rengeteg kupánk és serlegünk is van. Tehát azt gondolom, hogy a hallgatóink, akik valóban beleteszik azt a pluszt az egyetemi tanulmányaik során, hogy még tovább tudjanak okosodni, és ezért elindítanak olyan folyamatokat, hogy TDK versenyeken induljanak el, vagy kari versenyeken induljanak el. Biztos vagyok benne, hogy egy-egy szakkollégistánk dobogós helyen szerepel. Ezt is kiemeltem az évvégi értékelésben a hallgatók tekintetében, hogy valóban nagyon büszkék vagyunk azokra a hallgatókra, akik ilyen eredményeket elértek, mindamellett, hogy még államvizsgára készültek, mindamellett, hogy még szakdolgozat írásban voltak, és ennek ellenére mégis beletették azt a pluszt. Én azt gondolom, hogy a tehetséggondozásunk e tekintetben is megmutatkozik, hiszen az egyetemi mentorok, akik segítik a hallgatóinknak a munkáját, ők azok, akik valóban velünk együtt összedolgozva próbáljuk meg kihozni a tehetséget azokból a hallgatókból, akik valóban erre fogékonyak, és akik tényleg többet is akarnak az egyetemi éveik alatt, mint csupán az, hogy megszerezzék a diplomájukat. Úgyhogy ezért külön büszkék vagyunk a hallgatóinkra, és külön büszkék vagyunk arra, hogy ilyen szép eredményeket értek el ebben az évben is.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok a szakkollégium működéséhez. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Kedves hallgatóink, 15 éves a Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő Miskolci görögkatolikus roma szakkollégium. Az évfordulón Jászter Beáta beszélgetett dr. Makkai László kollégium igazgatóval.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. innen és Tiszán túl.